Kedves gyülekezet, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünket. Nagyon régen jártunk erre, és több ismeretlen arcot látok. Szeretnék bemutatkozni. Mentes Vilmosnénak hívnak, és a Sárvári gyülekezetnek a tagja vagyok. A mai Isten tiszteletnek a témájáról, előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy az elmúlt 3 hétben nem voltam otthon, hanem eleken voltam. És ez szükséges, hogy elmondjam, hogy nagy hatással volt rám mindazt, amit tanultam a Jucsi Pánz intézetnek az egyik orvosától és néhány dolgozójától. És tulajdonképpen nem tudtam nem ilyen témát hozni. Nem tudtam olyan témát, ami nem ezzel kapcsolatos lenne. És a mai Isten tiszteletünk témájául egy orvos beszámolója egy gyógyításról. Ez az orvos Lukács volt, és a beszámoló pedig Lukács evangéliuma 5. fejezetében található, a 17. verstől a 26. versig olvasnám. Ismert lesz ez a történet, a gutaütött gyógyítása. Lukács evangéliuma 5. fejezet, 17. verszakától a 26. verszakig olvasnám. A 75. oldalon található az Új Szövetségben. És lőn egy napon, hogy ő tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. És íme valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki gutaütött volt, és igyekeztek azt bevinni az ő, és ő elébe tenni. De nem találtak módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék őt be, felhágtak a háztetőn, és a cserép híjazaton át bocsátották őt alá ágyastól Jézus elé középre. És látván azoknak hitét, mondta, ember, megbocsátottak néked a te bűneid. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdtek tanakodni, mondván, kicsoda ez, aki ilyen káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem egyedül az Isten? Jézus pedig észrevette az ő tanakodásukat, felelvén mondta nékik, mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb, azt mondani, megbocsátottak néked a te bűneit, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket, mondta a gutaütöttnek, neked mondom, kelj fel, és fölvevén nyuszajádat, eredj haza. És az rögtön felkelvén, azok szeme láttára, fölvette, amint feküdt, és elment haza, dicsőítvén az Istent. És az álmélkodás elfogta minnyájukat, és dicsőítették az Istent, és beteltek félelemmel, mondván, bizony, csoda dolgokat láttunk ma. Eddig szól a történet, ez az orvosi beszámoló erről a gyógyításról. A többi evangéliumból kiderül, hogy mindez Kapernaumban történt, Péter házánál. Ott volt Jézus. Ott volt az orvosi rendelő. Várólista nem volt, előjegyzés nem volt. Ott volt a kis rendelő. Az asszisztensei, a 12 tanítvány volt. Ott ültek Jézus körül. Ők voltak a medikus hallgatók. Persze ők is még sok gyógykezelésre szorultak. Kik ültek az orvos körül? Úgy olvassuk a történetben, 17. verszakban, ott ültek farizeusok, jöttek kémkedni, a törvénynek tanítói, És a 19. verszakban olvassuk, hogy ott ült a sokaság, a tarka tömeg, mindenfélék. Szegények és gazdagok, fiatalok, idősek, földművesek, mindenki. Vegyes népség. Azonban ennek a vegyes tömegnek volt egy közös tulajdonságuk, hogy mindenki beteg volt. Betegek voltak mindahányan, csak egy részük tudta, hogy beteg, és azért jött Jézushoz, azért jöttek az orvoshoz, hogy meggyógyítsa őket. A másik részük nem tudták, hogy betegek. Sőt, ezen belül voltak olyanok, akik nem is akarták tudni, hogy betegek. Pedig Jézus, ahogy itt meg is fogalmazom, Máté elhívásánál csak a betegeknek van szükségük az orvosra. Aki egészségesnek gondolja magát, az nem megy az orvoshoz. Annak nincs szüksége orvosra. Ezek az emberek, egyik ilyen volt, a másik olyan. De mindegyikből közös az volt, hogy betegek voltak. És ezt onnan gondoljuk, és onnan tudhatjuk a Bibliából, hogy maga a Teremtőnk mond ránk, emberekre, mindannyiunkra egy diagnózist. Ézsaiás könyvében ismert igét említenék, Ézsaiás könyve első fejezetében, amikor azt mondja a Teremtőnk rólunk, hogy minden szív beteg, minden értelem erőtelen. És tetőtől talpig nincs a testben épség. Ezt mondja rólunk az Istenünk, aki alkotott bennünket. Ahogy Ellen White megfogalmazza valahol, hogy kórház az egész világ. Azt gondolom, nem kell senkinek sem magyarázni, hogy tele van ez a világ nyomorral, küszködéssel, kínlódással, fájdalmakkal és betegségekkel. Ez az élet egyre inkább erről is, szinte csak erről szól. A gyógyító, az orvos itt Kapernaumban azonban nem zavart el senkit. Ő tudta, hogy mindenki beteg. Nem zavart el senkit, nem válogatott, hogy te jöhetsz, mert te akarsz gyógyulni, te ne gyere, mert te képmutató vagy. Tudta az orvos, hogy minden embernek ő a gyógyszer, ő az orvos, még a képmutatóknak is, sőt, nekik még inkább. Jézus mindenkinek esélyt adott. És hát ki az orvos? Térjünk talán a leglényegesebbre. Ézsaiás könyvében így szól a profécia. Jézus, ő volt, ő a betegség ismerője. Vagy ahogy Mózes második könyvében ismert igét olvasnék fel, én vagyok az Úr, a te gyógyítód, ember a tied. Vagy ahogy itt a történetben olvassuk a 17. verszakban, és az Úrnak hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Ezért volt itt Kapernaumban is, ezért járt a földön. És hozzáteszi nagyon helyesen Lukács, aki szintén ugyanígy gyógyított, elvégezte, amit tudott, aztán imádkozott az Isten hatalmáért. Jézus Krisztus is az Isten hatalmával gyógyított. A gyógyulás nem technikák, nem pirulák, nem sebészeti eszközök, hanem az Isten hatalmánál fogva zajlik az emberben. A gyógyítás az Isten működteti, és nem magától van. Ezért van az, és nagyon nehéz volt megszoknom, hogy itt eleken mindent, amit tanultunk, bármilyen pakolást, hidroterápiát, előtte mindig imádkoztunk, és imádkoznak a betegekkel is. És mesélte dr. Horsley, aki vezette ezt a kurzust, hogy amikor egy rákos beteg van előtte, akkor mindig azzal kezdi, hogy csak az Isten tud gyógyítani, ő nem. És ezt nagyon becsületesnek éreztem, hogy mint orvos elismeri azt, hogy nagyon sokat tudok, de én nem tudok gyógyítani. csak az Isten hatalma fog. És ez az egyetlen gyógymód a rákos számára, és nem csak a rákos beteg, hanem ennél sokkal kisebb betegségek számára is, csak azt mi nem gondoljuk át, mert úgy gondoljuk, megbirkózunk vele. Miért van, elgondolkoztunk-e azon, hogy miért vannak ezek a betegség, ezek a gyógyulás történetek leírva a Bibliában? Olyan sok, mert sok van, sokat olvashatunk az evangéliumokban, az Új Szövetségben, az apostolok történetében. Miért vannak ezek leírva? Én két okát látom, nyilván ennél van sokkal több is. Az egyik oka az, hogy pontosan az evangéliumok igazolják azt, amit az Ószövetségben felolvastam, amiből még nagyon sok van, hogy az Isten a gyógyítónk. Ezzel, mint egy Isten igazolja, hogy tényleg Jézus Krisztus gyógyított. Sőt, azt olvassuk Jézus életekönyvben, azt hiszem ott olvastam, hogy sokkal többet gyógyított, mint prédikált. Több volt a gyógyítása, mint a tanítása, a szóbeli tanítása. Sok gyógyítás van leírva. De azt gondolom, hogy van egy másik ok is, legalábbis én egy másikat is találtam, mégpedig az, hogy ezek a leírások tananyagul szolgálnak a követőinek. Nekünk. Hogy miért mondom ezt? Két igét szeretnék figyelmetekbe ajánlani. Az egyik János evangéliumában található, mind a kettőt Jézus mondta. Amiként engem küldött az Atya, én is aként küldelek titeket, mondja János evangélium a 20. fejezetében. És Márk evangéliumában pedig ezt mondja Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Azt gondolom, mindegyiknek a lényege, a tartalma az ugyanez. Követni Jézust, menni, lépni az ő nyomdokaiban. Mit mondanak tehát az igék pontosabban? Hogy Isten az ő követőit ugyanerre a gyógyítási szolgálatra hívja el. Ugyanúgy, ahogy Jézust. Hisz Jézus is ezért jött a földre. Azonnal mondhatjuk azt, hogy hát hogyan hívna engem az Isten gyógyításra? Nem vagyok én orvos, nincs ott a DR a nevem előtt. Tényleg nincs. De Jézus Krisztus neve előtt sem volt ott. És mégis gyógyított. Én azt gondolom, hogy ha tanítvány orvos, akkor azért hívja az Isten. Ha nem orvos, akkor azért. Ha fiatal, akkor azért. De hívja az idősebbeket, hívja az egyszerű falusi embereket, hívja a művelteket, hívja a gyári munkásokat. Mindenkit. Nincs egyetlen evangéliumban sem odaírva, hogy ez a szolgálat csak egészségügyi dolgozóknak való. Sehol nem találtam ilyet. Jézus Krisztus, az Isten csak egyetlen egy feltételt mond a gyógyítás szolgálatában tanítványainak. Egyetlen egyet. És az igékben így olvastuk, aki akar, az kövessen engem. Ilyen keveset kér az Isten. Akarjuk-e? Szeretnénk-e követni őt, az ő életét? Menjünk utána. Hiszen úgyis azt olvastuk Lukács evangéliumában, 17. fejezetben, hogy az Úr hatalma gyógyít, nem a miénk. Mi csak eszközök vagyunk. Az igaz, hogy nélkülözhetetlen eszközök. Ami nélkül az Isten hatalma nem tud érvényre jutni. Általunk, mi is kellünk. Van Bibliánk hozzá. Van nagyon sok bizonyságtételünk. Nagyon értékes bizonyságtételeink vannak a gyógyító szolgálathoz. A nagy orvos lábnyomában, a boldog otthon, hogyan étkezzünk. Korintusi levélben olvassuk, hogy van a gyógyításnak isteni ajándéka a Szentlélek által. De van döntő bizonyítékunk, jó vastag nehéz könyv, van kína tanulmányunk. Mi kell még? Minden szakirodalom számunkra rendelkezésre bocsátott az Isten. Persze azt is mondhatjuk, hogy jó, nem vagyunk orvosok, jó, ezt megértettük, mindenkit hív, de hát könnyű volt Jézusnak, fiatal volt, egészséges volt, tökéletes volt, hát könnyű neki. Hiszen én rólam személy szerint is az az isteni diagnózis az áll, amit Ézsaiás könyvéből olvastam, hogy minden szív beteg, minden test beteg, hát akkor én is beteg vagyok. Akkor hogy hív egy beteg embert gyógyítani az Isten? Az nem csak az egészségeseknek való? Hol van itt, mi az, ami feloldozza ezt az ellentmondást? Példabeszéd könyvéből egy nagyon egyszerű igét fogok erre mondani. Nem én, hanem az ige válaszul. Az Isten a kétkedőknek. Aki mást felüdít, az maga is felüdül. Aki mást gyógyít, attól maga is meggyógyul. Igen, egy nagyon-nagyon egyszerű mennyei alapelv van itt. Csak úgy gyógyulunk meg, ha mi részt veszünk eszközként az Isten gyógyításában. Ha szerepet vállalunk mindenben, a világ gyógyításában. Ezért mondja Jézus azt, kövess engem, csináld azt, amit én. Azt mondja, hogy tanulj tőlem. Sok-sok leírás van. Ihletettek az evangéliumok, leirattatta Jézus ezeket a gyógyításokat. Biztos sok volt, de így is sok van. Nagyon sok van leírás. Tanuljunk tőle. Nézd meg, ember, hogy csináltam. Nézd meg, tanulmányozd, okosan, értelmesen, hogy mi okból csináltam mindezt. Milyen módszerrel gyógyítottam. És keresd meg, hogy mi volt a célom mindezzel, minden egyes történetből. Tanulj belőle. És úgy csináld. Te is sajátítsd el azokat az okokat, azokat a módszereket, azokat a célokat, amit én csináltam, ahogy én csináltam. Kövess engem. Vedd föl a keresztet, és gyere utánam. Ezek után én ebből a történet kapcsán és egyáltalán a Bibliából szeretném kicsit nagyító alá venni ebből a történetből, hogy Jézusnak mi volt az oka, hogy gyógyított. Mi volt a módszere, és mi volt a célja a gyógyításának. Legelőször, mi volt az oka, hogy ezt a gutaütöttet is meggyógyította, és a többit is. Egyetlen egy igét szeretnék mondani, nagyon sok ige van Ézsaiás könyvéből, ez is nagyon ismert ige. Ez így hangzik, betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta. Mit mond ez az ige? Azt, hogy az Istennek fáj a betegségünk. A testi és a lelki nyomorunk Krisztusnak nagyon fáj. Azt gondolom, hogy mi szülők ezt érezzük valami kicsit, hogy amikor a gyerek kínlódik, teljesen mindegy, hogy fizikailag vagy lelkileg, az nekünk sokkal jobban fáj. Istennek is fáj. És gondoljuk csak el, hogy milyen is ez az isteni szív. Hogy minden egyes ember, minden nyűgét és baját és fájdalmát ő is hordozza, ő is átérzi, mintha ő lenne a beteg. Minden szenvedés, az neki is szenvedés volt. Nem tud átnézni egy rákbetegségen, de akármilyen kisebb betegségen sem. Ő is szenved velünk. Ez volt az egyetlen oka az ő gyógyításának. És számomra ez azt mondja ez az ige, hogy én is csak ebből az okból végezhetem az isteni szolgálat, az isteni küldetést. Isten csak azt a gyógyító szolgálatot tudja elfogadni részemről, ha bennem is ugyanez az ok van. Ha nekem is fáj, hogy a másik killódik. Ha nekem is fáj a világ nyomora, a környezetem fájdalma és betegsége. Mindegy az, hogy fizikai vagy lelki. Nekem is fáj, ami az Istennek fáj. És annak, hogy fáj nekem a másik betegsége és a másik baja, annak egyetlen egy megnyilvánulása van. Kell, hogy legyen. És ez pedig az önfeláldozó élet. A gyakorlatban. Nem a beszédben, azt el tudjuk mondani, hanem a gyakorlatban. Hogy alá tudok-e rendelni vágyakat, elképzeléseket ennek az isteni tervnek, ennek az isteni elhívásnak, hogy kövess engem. Tudom-e végezni elismerés, megbecsülés nélkül, úgyhogy észre se veszik. Nem kapok talán egy jó szót sem. Jézus így végezte. Nem kapott. Nem vágyom dicsőségre. És nincs belőle anyagi hasznom. Mert ha az egészségügyi szolgálatból nekem bármiféle anyagi hasznom van, az nem szolgálat, az szolgáltatás. Ha dicsőségre vágyom, valahol a szívem mélyén, hogy rám felfigyeljenek, az nem szolgálat, az mutatvány, az produkció. És azt az Isten nem tudja elfogadni. Csak a tiszta okokat tudja elfogadni. És ő ezt látja. És elgondolkoztam a történet kapcsán, hogy Jézus ezt hogy tette. Itt a történetben is olvassuk a 25.-26. verszakban, hogy amikor meggyógyította ezt a butaütött beteget, aki egy élő halott volt, és mégis az emberek az Isten dicsőítették, nem őt, a beteg is, és az emberek is. Hogy tudott ő a központban lenni, és mégis a háttérben maradni? Hogy ő ezt megélte, és minden gyógyításnál megélte, hogy nem magára mutogatott, hanem az Istenre, az Atyára. És elgondolkoztam azon is, ez a történetből nem ütközik ki, nem jön le, hogy ő neki semmi pénze nem volt, semmi haszna. Ő mindent, ruháját, mindent a barátainak köszönhetett. Ha enni adtak, akkor evett. Ha nem, akkor nem evett. Hogyha csak Jézus életének csak ezt a kicsi részét nézem, akkor azt látom, hogy nagyon magas ez a mérce, amit felállított számunkra. Az ember titkon, ugye a lelke mélyén olyan sokszor bennünk van, valami kicsi piszok, vagy a dicsőség, vagy az anyagi haszon. De Jézusnál ezt nem látjuk, egy szikrányit sem. Ez volt a gyógyításának az egyetlen oka. Ahogy ezt a Biblia nagyon-nagyon sokféleképpen megfogalmazza még máshol. A következő kérdésem és a következő szempont, hogy milyen módszerrel gyógyított Jézus, a nagy orvos, a mennyei minta. Én azt gondolom, hogy mindannyian tudnánk itt módszereket mondani, hiszen ismeritek az igét, a gyógyításokat, ez sem új. Én egyetlen egy módszert szeretnék elmondani ebből a történetből is. Ez a módszer úgy gondolom a legfontosabb, számomra legalábbis. Péter apostol levelében, és itt sem kell kikeresni, mert nagyon egyszerű az ige részlet. Péter apostol első levelében ezt olvassuk. Hibátlan és szeplőtlen volt a bárány, ami megváltunk. Ami gyógyítunk. Hibátlan és szeplőtlen volt. Kérdezhetnénk teljes joggal, milyen gyógyító módszer ez, hogy ő hibátlan volt. Én azt gondolom, hogy az a módszer jelenik itt is meg, hogy ő élte, amit tanított. Nagyon egyszerű elv. Ő egészségesen élt. Egészséges volt. Amit tanított az embereknek, azt ő a gyakorlatba meg is mutatta. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb és a legnagyobb módszer. Az atyának a tanácsait, az elveit Jézus Krisztus szent komolysággal vette. És komolysággal tartotta magát ezekhez az elvekhez, amik az egészségre vonatkoznak. Azt gondolom, hogy nem mondok újat, hogy ebből az alapelvből, amit Jézus nagyon komolyan vett, ebből 8 darab van. A mozgás, a napfény, a friss levegő, a pihenés, a mértékletesség, a táplálkozás és a hit az Istenbe, a bizalom. Talán mindent elmondtam. Ezek az Isten pirulái, ezek az Istennek a szikéi, ezek az isteni természet gyógyászatnak az alapelvei. Ezek voltak azok az elvek, amiket Isten megtanítatott Ádámmal és Évával, amitől olyan kicsattanó egészségben voltak. Ezek, és nem több. Mivel ezek az alapelvek, amit Jézus szent komolysággal vett, ezek az alapelvek, mivel istenéi, ezért nagyon jól megszerkesztettek, megtervezettek, és életbevágóan fontosak minden ember számára. Ezek, úgy is mondhatnám, az emberi létnek az alapkövei, az alapelemei. És ezek az alapelvek egyrészt gyógyítanak is, másrészt pedig a megelőzést is szolgálják, hogy ne legyen beteg a testünk és a lelkünk. Ezeknek az alapelveknek azonban van két hátrányuk, ami miatt nem ismert a világ előtt. Kettő hátrányuk van. Az egyik, hogy túlságosan egyszerűek. Így is mondhatnám, hogy gyermek ilyen egyszerűek. Minden ember megértheti. Nem lehet nem megérteni ezeket az alapelveket. És ez sokszor nekünk nem jó. Mert nem lehet kibúvót keresni. És számomra ez a legfőbb bizonyíték, hogy ezek az elvek, ezek istenéi, mert egyszerűek. Jézus Krisztus is olyan egyszerűen beszélt, hogy nem lehetett egyszerűbben tanítani. Ami bonyolult, az már nem jó. Ezek az elvek egyszerűek. De van egy másik hátránya, hogy nem dicsőítik az embert. Az ember ebből nem nagyon tud profitálni, mai szóval mondják. Nem nagyon tud erkölcsi hasznot húzni idézőjelbe, anyagi hasznot. Igen, ezek azok az élet alapkövei, amiket mi szépen felrúgunk. És ezért van a betegség. Az Istennek, mondhatjuk úgy is, de direkt nem akartam mondani, és nem is mondom még egyszer, ezek az Isten törvényei, amiknek áthágása miatt jön a betegség a testünkben és a lelkünkben. És amikor Isten gyógyítói szolgálatra hív bennünket, hogy legyünk a munkatársai, ahogy a Márk evangélium és a Lukács igéből olvastam, vagy János igéből olvastam. És feltesszük azt a kérdést, hogy de hogy hogyan végezzem azt az egészségügyi szolgálatot, amit az Isten rám bíz. Akkor most már tudunk válaszolni erre, hogy ismerjük meg ezeket az alapelveket, amiket az Isten ránk bízott. Ismerjük meg, éljük és tanítsuk az embereknek. Nagyon egyszerű. Megismerni, példával élni, és tanítani. Ez az, amit elvár az Isten mindannyiunktól. És ez az, aminek hatása lesz a világra, és csak ennek van hatása a világra. Hogy mennyire van hatása, egy úttörőnk életéről szeretnék egy pár gondolatot olvasni, aki hajdanán az 1800-as években, amikor még új volt, ismét új volt, hiszen eltemette az évszázadok sötétsége, és Isten jónak látta felszínre hozni, hogy hogyan is viszonyult egy ember hozzá, és milyen hatással lett rá, és a környezetére. Hiszen azt mondtam, hogy nagy hatással csak ez tud lenni. Bécz kapitány. Azt olvassuk róla, hogy ő volt az egyike úttörőinknek, akik nagyon hamar felismerték. De nem csak felismerték, hanem gyakorolták ezt az új világosságot, régi új világosságot. Azt olvasom Tóth Gábor könyvében Gyógyulás és gyógyítás, hogy rugalmas járása, egyenes tartása és energikussága felkeltette néhány barátja érdeklődését, és többen összefüggésbe hozták a kapitány étkezési szokásait fiatalságával és életerejével. És ahogy jöttek az Istentől az újabb és újabb világosságok ezekről az alapelvekről, ő ezeket mind elhagyta, ami rossz, és ennek fényében változtatott az életmódján. És ezeket nem is olvasnám fel, csak a summáját, amit itt ír az író. Ezek a változások oly nagy mértékben javították egészségét, hogy élete teljes hátralevő ideje alatt vitalitás sugárzott, 80 évesen hunyt el. Ezzel szemben az adventista vezetők többsége igen gyenge egészségi állapotban volt ebben az időben, és meg kell azt is jegyezni, hogy az adventista testvérek is meglehetősen kevés figyelmet fordítottak ezeknek a mértékletességi elveknek. Bécz kapitány így hatott a világra, és így tűnt ki ebből a világból. És tulajdonképpen itt most eleken értettem meg azt, hogy az Isten mit is bízott rám ebbe a beteg világba. Ezeket az alapelveket, és csak ezt. Tudja az Isten, hogy nem vagyok én orvos. Csak papírforma szerint van végzettségem egészségügyi munkáról is. Tudja azt, és tudja azt, hogy sokunknak nincsen. De megérteni ezeket az alapelveket, ahogy Bécz kapitány megértette. Szent komolysággal venni, ahogy nem csak Bécz, hanem elsősorban Jézus Krisztus vette ezeket az alapelveket. És ezt az életünkben lehetőség szerint a legideálisabb módon megvalósítani, én azt gondolom, ezt mindannyiunk meg tudjuk csinálni. Ezt kéri tőlünk az Isten, hogy így végezzük az evangélium szolgálatot. Nekem mindig egy terhet jelentett, hogy mit tegyek egy beteggel. Mi az, amit mondhatok? És most megértettem azt, hogy ezeket mondhatom. Ezt tehetem, ezt élhetem, és ezt taníthatom az emberekkel. Korra, nemre és végzettségre vonattól függetlenül mindannyiunknak. És megértettem itt ettől az amerikai testvéremtől, hogy ez az isteni gyógyításnak az első szintje, ez a legfontosabb. És akkor is, ha nem tudunk többet, ez bőven elég. Ez bizatott ránk. És csak ezután jön a gyógyteák, a különböző manuálterápiák, vízterápiák, és hagyd ne soroljam tovább. Ez mind csak a következő lépés, de nem az alap. Az alap, az Isten törvénye, az Istennek az elvei, az élet elvei. És ebből viszont azt gondolom, nagyon sok minden következik. Hogyha ez bízta ránk az Isten, de mi nem mutatunk rá ezekre, az egészségügyi szolgálatunk az életünk során, ha csak gyógyteákat ajánlunk, és pirulákat, és hidroterápiát, és megmasszírozzuk a beteget csak. Gyakorlatilag álirgalmasak vagyunk vele. Ha nem mutatunk rá a helytelen szokásaikra, az életmódjuk bármilyen területén, és itt nem a táplálkozásra gondolok csak, bármilyen, hiszen 8 van, nem egy, 8. Ha ezekre nem mutatok rá, az életemmel, és ahogy a Jóisten lelke engedi a beszédemmel, akkor nem segítünk, hanem ártunk. Akkor csak egészséges bűnözőket szaporítunk a világba, és semmi több. Az egy más kérdés már, hogy lassan a tudomány is eljut oda, hogy régen még azt mondták, hogy igen, az életmód a 20%-át okozza a betegségeknek. Ma már, ahogy fejlődik az orvostudomány, azt mondja, 80%. Ha még megéljük 10 év múlva, remélem nem éljük meg, azt fogják mondani 100%. Igen. Az egészségügyi törvények az Isten alapköveinek a felrugása és a semmi bevétele oka mindennek. És ez a buta ütött is, akiről itt olvastunk, ezt is tudjuk nagyon jól, ő is a bűneinek, az életmódjának köszönheti a betegségét is. És itt Jézus nem mondja ki, de nagyon sok betegségnél, vagy nagyon sok gyógyításnál olvashatunk azt, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez nem csak lelki értelembe vonatkozik, hanem vonatkozik a testi értelemre is, az életmódjára is. És ha én is beteg vagyok, mert hiszen az vagyok, akkor mi a feladatom ezek fényében? Hát nem elsősorban orvoshoz menni kell, azt is talán, hanem imádságos lelkülettel átgondolni, hogy mi az, amit én nem tartok be ezekből az alapelvekből. Tanulmányozzam ezeket az alapelveket, kérjem meg Istent, hogy mutasson rá, mi nem jó az életemben, mi az, amit megtudnék, de nem teszek meg. Mutasson rá, hogy szokások változzanak az életemben. Hogy változzon meg a gyakorlatom. És én azt gondolom, hogy így tudunk mi is, ahogy Bécz kapitány tette, igazán nagy hatással lenni a világra. Eddig beszéltem az okról, beszéltem a módszerről, ahogy Jézus gyógyított. És most rá szeretnék térni arra a kérdésre, hogy mi az igazi célja az egészségügyi munkának. Annak a gyógyító szolgálatnak, amit Krisztus, ahogy mondtam, mindenkire rábízott. Ezt nagyon szépen nagyorvos lábnyomában olvastam, 92. oldalon így hangzik. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy az egészségügyi misszió célja bűnbeteg férfiakat és nőket odavinni a Golgota emberéhez, aki elveszi a világ bűneit. Őt szemlélve átalakulnak az ő képmására. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a célja a beteg férfiakat és nőket Krisztushoz vezetni, hogy őt szemléljék, és átalakuljon az életük. Olyan legyen, mint Krisztusé. Ha az evangéliumokra gondoltok, amikor Jézus kiküldte a 12 tanítványt, vagy amikor Jézus kiküldte a 70 tanítványt, vagy amikor Jézus felment a mennybe, és kiadta az ő misszió parancsát a tanítványaiknak, mindegyikben két dolgot mondott. Gyógyítsatok, és prédikáljatok. Mondjátok azt, hogy elközelgett a mennyeknek országa. Mindegyik tanítványnak, tanítványt ezzel küldött. Ezzel az útravalóval küldött a világba. És tulajdonképpen ezért dolgoztak ezek az emberek, és így tudták egy emberöltő alatt az akkori lakott területen elterjeszteni az evangéliumot. Prédikáltak és gyógyítottak. A 12 apostol is, és a mennybe menetele után a többi tanítvány is. Erről apostolok cselekedetében, evangéliumokban olvashatunk. Tehát mit jelent ez? Hogy a testi gyógyítást a tanítványok mindig összekapcsolták a lelki gyógyítással, a lélek gyógyításával. És emlékezzünk, az isteni diagnózis is hogy hangzott Ézsaiás könyvében? Azt mondja, a szívbeteg, a gondolkodásbeteg, a lélek, és beteg a test. A kettő egymástól nem lehet elválasztani. Ezért a gyógyítás sem lehet elválasztani. És nézzük meg, Lukács evangéliumában ugyanezt olvassuk, itt a 17. versszakban mit olvasunk? Tanított és gyógyított. Itt ugyanúgy megtalálható. És mit olvasunk a guta ütöttnél, 20. versszakban? Mivel kezdte a gyógyítást? Ember, megbocsátottak a te bűneid. A lelkét gyógyította meg, feloldozta a bűnteher alól. És utána mit mondott neki Jézus a 24. versszakban? Neked mondom, kelj fel! És az fölvette a nyuszolját, illetve fölvette a nyuszolját, és mondta, hogy eredj haza. Meggyógyította Krisztus a lelkét, és aztán a testét is. És Jézusnak minden gyógyításában, ezt látjuk, csak itt nagyon markánsan kiütközik ebben a történetben, és ezért választottam ezt a történetet. Jézus élete könyvből egyébként olvashatjuk, hogy ez az ember Jézus követője lett egész életében. De nem csak ő gyógyult meg, hanem az egész családja Krisztus követője lett, Jézus tanítványa lett. És akkor ebből mi következik a gyakorlatban számunkra? Milyen következtetést vonhatunk le mindebből? Azt, hogy egészségügyi előadásaink, főzőköreink, egészségügyi expóink az evangélium nélkül nem érnek semmit. Ugyanígy el lehet mondani, hogy csak egészséges bűnözőket szaporítunk a Földön, amiből van elég sok. Az egészségügyi munka, az egészségügyi szolgálat egy ajtó, hogy eljussunk az emberi szívekhez. Egy kulcs, amivel az emberekhez fordulhatunk. A legfontosabb kulcs, ezt látjuk az apostolok életében is. Mindegyikről olvassuk is mindenhol, hogy gyógyított is. Sőt, az ószövetségi próféták is szintén. De ha Jézus nézzük, Jézus életét, ő mit élt? Hogy csinálta? Ő is elvegyült az emberek közé. Részvétet érzett irántuk. Fájt neki az, hogy ők betegek. De a javukat kereste. Jó szándékkal közeledett hozzájuk. Megnyerte a bizalmukat. Gyógyította őket. És mit mondott utána nekik? Kövess. Kövessetek engem. De csak utána. A gyógyító szolgálat mellett. És ebből számomra azt értettem meg újra, hogy nem elég nekünk az emberek kezébe adni nagyon jó és nagyon finom vegán recepteket. Nem elég megtanítani a helyes légzésre. Nem elég a vízkúráknak a hatalmát bemutatni. Ez még kevés. És gondoljuk csak el, hogy ezek az alapelvek is 80. És mi a 8.? A bizalom Istenbe. A hit. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Az egészséges lélek. Rendezni a bűnöket Istennel. Ápolni a kapcsolatot az Istennel. Tanulni, leküzdeni a bűnöket. Tanulni, küzdeni egyáltalán a bűnök ellen. Az Isten közelségéért küzdeni. Ezek azok, amik a léleknek a gyógyítását szolgálják. Megértettem azt ebben a 3 hétben, hogyha beteg vagyok, már pedig az vagyok, akkor számomra nem az az első, hogy kapok fűhöz, fához és technikákhoz, hanem boruljak le megint az Isten előtt, és kérjek nagyítót, hogy mi is a gond a lelkemmel. Mi is a gond a lelki betegségemmel. Megértettem azt, hogy először imádkoznom kell a lelki gyógyulásért, a Szentlélekért. a békességért, a bűnök lerendezéséért. Megértettem azt, hogy a betegségben lehet, hogy az Isten nem fog fizikailag meggyógyítani. De meg kell tanulnom küzdeni azért a hitért, azért a bizalomért, hogy elfogadjam, hogy nem gyógyít meg. Hogy olyan bizalom ébredjen az Isten iránt bennem, hogy elég legyen nékem az ő kegyelme. Én azt gondolom, ez a legnagyobb dolog. És rábízni az Istenre azt, hogy majd amikor ő akar, meggyógyítja a fizikai betegségemet is. Ha nem, akkor biztos így a jó. Én ezt érzem a legnagyobb harcnak és a legnagyobb küzdelemnek az életemben, a betegséggel kapcsolatban. Dr. Horsley mesélte egy nagyon kedves történetet, ami a Jucsipánzban történt, hogy egyszer hoztak hozzá egy buddhista papot. Egy adventista intézetben. A gyermekei adták oda, vagy küldték el. Rákos volt a bácsi. És azt mondta az orvos, hogy meggyógyult ez a beteg. Meghalt. De elfogadta Krisztust. A hidroterápiás medencében keresztelte meg Dr. Horsley. Meggyógyult. Az egészségügyi szolgálat erre irányul. A jobb keze az egészségügyi üzenetnek, annak, illetve az evangélium üzenetnek. Annak az üzenetnek, amit a világnak nekünk, világban nekünk kell elmondani. Nekünk, személy szerint, most, akik élünk a 21. században. Hiszen mi várjuk Jézus visszajövetelét. Mi tudjuk azt, hogy igen, szorul a hurok az országunkban is körülöttünk, de ez még kevés, hogy tudjuk. Nekünk Jézus lábnyomain kell járnunk, és Jézus gyógyított, és az Istenhez vezetett embereket. És az advent népnek ez a szent kötelessége, de inkább így mondanám, a szent elhivatása, hogy betöltsük, hogy jobb keze, végezzük ezt a jobb kéz munkáját, hiszen tudjuk, hogy a test kéz nélkül nem ér semmit. Adja meg a jó Isten mindannyiunknak, hogy megértsük az Isten okát, megértsük az Isten módszereit, és megértsük az Isten célját, és betöltődj, mert tudja az Isten rajtunk tölteni. Amen. Teremtő Istenünk, hálás szívvel mondunk, Urunk, köszönetet, hogy Te nem csak megalkottál bennünket, és utunkra bocsátottál itt a földön, hanem gondosan leírattad és megtanítottál bennünket arra, hogy hogyan éljünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te nem olyan Isten vagy, ahogy a madács ember tragédiájában is olvashatunk. Nem rideg vagy és szeretettelen, hanem nagyon szeretsz minket, és nagyon együtt éled veled, velünk az életet. És Urunk, megértettük azt, hogy nagyon fáj neked minden fájdalmunk és minden betegségünk. De Te azt akarod, hogy mi egészségesek legyünk, lélekben és testben egyaránt. Azt akarod, hogy legyünk társaid, hogy legyünk munkatársaid, és menekítsünk ki embereket ebből a veszendő világból. Istenünk, köszönjük szépen ezt a nagy bizalmat, hogy tőlünk ezt kéred, hogy minket erre a munkára hívsz, mert ez az, ami minket is megment az önzéstől, ha másokért élünk, ha másokat gyógyítunk. Istenünk, megértettük azt, hogy ezt csak úgy tudjuk véghez vinni, ha nem csak beszélünk róla, hanem megértjük az alapelveidet, és éljük is azokat. Urunk, mindannyiunknak van ebben hibái, hiányosságai, de köszönjük azt a sok-sok segítséget, legelőször is a Te szent lelked ajándékát, amki vezetni akar, a sok-sok bizonyságtételt, Léginkább az ige szavait, amik tanítanak bennünket. Ha jól forgatjuk és jól olvassuk azokat, akkor te tükröt tartasz elénk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy nem csak tükröt tartasz, hanem erőt is adsz nekünk. Segíteni akarsz nekünk. És hisszük azt, Urunk, hogy mivel ez a te ügyed, ez a te módszered, ez a te célod, hisszük azt, Urunk, hogy ha mi ezzel azonosulunk, akkor mi is hatással tudunk lenni a világra, illetve általunk tudsz te hatással lenni a világra. Köszönjük, hogy fel akarsz bennünket ehhez használni. Köszönjük Jézus példáját. Segíts, Urunk, hogy mi is tudjunk ilyenek lenni. Tudjuk ezt megérteni egyre jobban, és tudjunk azonosulni veled, mind az okokban, mind a módszerekben és mind a célokban. Kérlek, Urunk, áld meg ezeket a küzdelmeinket. Jézus Krisztus nevében jöttünk hozzád. Amen. Amen.